kereskedő gyerekek, ti élveztek elsőbséget, mint mindig. Egy banális történetet szeretnék elmondani nektek a tanulság kedvéért. Tudjátok, ez a szó mit jelent? Azt jelenti, hogy egy kis egyszerű, egy kis történet, de a tanulsága fontos. Egy kutyáról szól. Egy kutya betévedt egy olyan szobába, amelyiknek minden fala tükör volt. Ugye biztos láttatok már ilyet. Vannak olyan fürdőszobák is, ahol lányok szeretnek öltözködni, és akkor minden oldalról egyszerre látják magukat. Na, egy ilyen helyre téved be ez a kutya, és meglátta a tükörben a másik kutyát. Sőt, amennyi csak nézett, mindenhol kutyákat látott, és azt hiszem nyomorult, hogy őt most egy kutyafalka veszi körül. Fölhúzta az ínyét, és megmutatta a fogait. Hát az összes többi is ezt csinálta. Ugye ebből azt az üzenetet vette le ez a kutya, hogy ő most veszélyben van, és jobb, ha átmegy védekezésbe, és ha ő kezdi a dolgot, akkor talán még sikerre is viheti a vállalkozást. Neki ugrott az egyiknek, hogyha azt kivonja a forgalomból, akkor annyival kevesebben lesz. Hát jól megütötte magát a tükörbe, el is tört a tükör egy kicsit, megvágta őt, aztán ott vérzett meg, nyavaj volt, mert nagy erővel ugrott a tükörnek, az meg visszaütött. De újra vállalkozott, és minél haragosabb volt, minél jobban feldüldött, a tükörben megnyilatkozó többi kutya is ugyanígy reagált. Hát a történet végét nem ragozom tovább. Az a tanulság, hogy ahogy viszonyulunk a többiekkel, úgy viszonyulnak hozzánk. Van ennek a Bibliában egy rendkívül tanulságos megfogalmazása. Sokszor én, tudjátok, hogy időnként ironikus hangot ütök meg, lehet, hogy nem tudjátok, többiek érzékelik. Van a Bibliában egy olyan ige, amit nagyon ritkán szoktunk fellapozni. Ez pedig így hangzik Máté Evangélium a 7. fejezet 12. versében, amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. Ebben a történetben ez úgy nézett ki, hogy acsarkodva nekiugrok valakinek, akkor arra kell számítanom, hogy ugyanígy fog ő is reagálni. Viszont ha ez a kutya, ha tudna mosolni, szerintem a kutyák is tudnak mosolni, a mosolyt volna, csóválta volna a farkát, akkor ezt látta volna a többi kutyánál is. Mert hogy ez a törvényszerűség még a kutyák körében is igaz, hogy viselked, úgy fognak veled viselkedni. Tehát jó, ha mindannyian megtanuljuk, mert ez fontos igazság. Remélem sikerült átadnom, úgyhogy érthetővé van. Köszönöm. Lapozzuk fel a Bibliánkat a példabeszédek könyvénél. A 20. fejezet 27. versét olvasnám. Míg az ígét keressük, elmondanám azt is, hogy én általában olyan ígékkel próbálok ide elétek állni, amelyeknek a gyakorlati mondani valója valamilyen hiánytünetre utal. És tudjátok, egy Bibliát gyakran olvasó és behatóan olvasó ember sokszor azzal a problémával találhatja szembe magát, hogy elsiklik a lényeg felett, vagy a mondani való felett. Vagy a megszokás jegyében olvas-e bizonyos Biblia szövegeket, és akkor annak a Biblia szövegnek a mondani valója egyfajta elméleti ismeret formájában jelenik meg a tudatában, pedig minden egyes Biblia szövegnek ennél jóval nagyobb jelentősége van. Így olvasnám az ige megközelítésében. Azt mondja tehát a 20. fejezet 27. verse, az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Ha ez nem működne, ugye Dávid is ismerte ennek a törvényszerűségeit, akkor így imádkodik az Istenhez, Uram, megvizsgáltál engem, hiszen ismersz, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Mert az ember elfogult önmagával szemben, vagy önmaga iránt. Nem? Általában mentségeket keresünk, mindenféle gondolást, elképzelést, csak azért, hogy
ha nem is tudatosan, de ezt a belül megszólaló hangot egy kicsit csendesebbre vegyük. Azt mondja itt a Szentírás, ez egy definíció is, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, ezt a szentírási kijelentést a lelkiismerettel szoktuk azonosítani. Tehát az Úrtól való szövétnek a lelkiismeret. Máshol a szentírás ezt ösztökének nevezi. Valami, ami bennünket valamilyen irányban befolyásol. Milyen irányban tud bennünket az ösztöke befolyásolni? Így jelenik meg a bibliai gondolat menetben az Isten akarata, mint olyan, vagy a Szentírás, mint olyan. Mert minden ember esetében a befogadott vagy elfogadott értékrendhez igazodik a lelkiismeret. És nem minden ember esetében azonos ez a Bibliával. De minden ember esetében működik a lelkiismeret, ahhoz az etalonhoz igazodva, amit ő erkölcsi vagy eszmei értelemben véve el tud fogadni, vagy amivel azonosítja magát. Már egészen a legelején, amikor az első emberpár vétkezett, a krisztusi ígéretben benne volt a lelkiismeret adományozásának a kérdésköre, mert azt mondja, hogy ellenségeskedést kelt. Kétféle ellenségeskedés létezik a Biblia szerint. Az egyik az Isten iránti, az Istennel szembeni ellenségeskedés. Ez a bűn természetes megnyilatkozása. Az ember eltávozik, az ember elrejtőzik, az ember távolságot tart az Istennel. Viszont amikor az Isten ellenségeskedést ígér, akkor azt mondja, hogy ez az ellenségeskedés pedig az önmagunkkal való, a bűnös életformánkkal való szembefordulásra késztet bennünket. Ezt az ellenségeskedést Krisztus áldozata hozza életre. Kelti életre. Szembefordít önmagunkkal. Ez az ellenségeskedés nem természetes velejárója az emberi életnek. Ahhoz, hogy egy értékrendet életben tartsak, ahhoz motivációra is szükség van. Ha az Istennel szembeni ellenségeskedést tartom életben, az őstermészetem, a bűnös életmódom nyújtja ehhez a motivációt. Én azért fordulok szembe az Istennel, mert nekem kényelmesebb tőle függetlenül élni, mert nem háborgat engem a maga igazságával, meg szeretetével, akkor jól el vagyok a magam bőrében, viszont ha egy ember életében megjelenik az Isten jósága, megjelenik a Krisztus szeretete, akkor megjelenik egy másfajta motiváció, ami engem szembefordít a korábbi életvitelemmel. Tehát az igazság, mint olyan, vagy az igazságról alkotott elképzelés motiváció nélkül nem működik senki esetében. Az Istennel szembefordult ember esetében is szükség van motivációra, de az Isten útján járni akaró ember esetében is. Nem elég az igazság elméleti ismerete. Az engem nem köteles semmire. Azaz, hogy kötelez akkor, ha működik a lelkiismeret, mégpedig az Isten jóságától érintett, indítatott lelkiismeret. Akkor elfogadom etalonnak az Isten akaratát, mert az Isten szeretett engem, és önmagát adta életem, ezért megvan az az ösztönző erő, aminek következtében én az Isten akaratát, mint egyedül hiteles igazságot elfogadom. De a Krisztus jósága nélkül az igazság eszmei ismerete nem sokat ér. Már úgy értem, hogy amúgy van értéke, csak az én életem szempontjából nem jelenik meg követendő mérték szerint. Mert újra hangsúlyoznám, hogy minden ember, mert hogy az Istentől való szövétnek, ez így önmagában egy adottság, az emberi lénynek egy természetes tulajdonsága, hogy van lelkiismerete. De a lelkiismeret az elfogadott igazságtartalomnak megfelelően működik, és a motiváció tartja életben. És akkor válik ez a lelkiismeret igazán az ember javára és áldására, ha az Isten szeretete engem, az ő akarata mellett kötelez el. És már többször említettem azt, és nem mindig váltott ki egyértelmű jóváhagyást, de most újra megkockáztatom. Isten engem a maga szeretetével kötelez el, nem az igazságával kötelez el. Miután a szeretetével elkötelezett, vezet oda engem a bizalom alapján az igazságához. Ez a sorrend nem felcserélhető. És ebből az Isten jósága, az Isten szeretete ki nem hagyható ösztönző erő. Ha én megismerem a Bibliát úgy, mint egyszerű állampolgár, anélkül, hogy az Isten szeretetéről személyes tapasztalattal rendelkeznék, akkor lehet, hogy jó teológus leszek. De nem biztos, hogy hívő ember. Nem biztos, hogy az Isten igazsága iránt elkötelezett ember leszek. Felfedezhetek a Szentírásban rendkívül sok igazságot. Nagyon sok eszmei, erkölcsi értéket. De csak akkor válok a Szentírás igazság tartalmának elkötelezettjévé, ha erre az igazságra az Isten jósága engem elkötelez. Ennek az igazságnak a befogadására és kötelezettségére. Például az ókorban, még a kereszténység előtti időkben, amikor a Biblia mint olyan nem vált olyan mértékig elterjedté, mint aztán a későbbi időkben, sok ember elfogadta Protagorasznak az elméletét. Azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát én magam emberi mi voltomból fakadóan döntöm el, határozom el, hogy számomra mi a követendő mérce. És nagyon sok ember ma is így gondolkodik, ez szerint a Protagorasz féle elgondolás szerint. Aztán van egy olyan motiváció is, vagy lehet egy olyan motiváció is, hogyha én elfogadok egy igazságtartalmat, de az Isten jósága engem nem érintett meg, akkor ez az igazságtartalom, vagy az azzal való közösségvállalás, a Protagorasz féle, engem arra késztet, hogy másokon kérjem számon. Hogy mások életében próbálok döntőbíróvá válni, mert tudni vélem, és tudni akarom, hogy neki mit kell csinálni. Ez a jelenség is ismert, úgy gondolom. Amikor én viszont az Isten szeretetének elkötelezettjévé válok, akkor megjelenik az életemben éppen a lelkiismeret működése nyomán a kizárólagosság elve és gyakorlata. Ez azt jelenti, hogy akkor nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint a megfeszítettről, mert hogy az Isten jósága, a Krisztus szeretete az, ami engem az igazság mellett elkötelezett, és érdekes módon a Szentírás, amikor a nagy parancs összefüggésében próbál ösztönző befolyást gyakorolni, akkor azt mondja, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Nem lehet az én életemben érzelmileg sem megosztó tényező, mert különben nem működik a rendszer. Mert mihez igazodok az etalon szempontjából, és mi az az ösztönző befolyás, ami engem az etalon felé irányít. Ha mind az igazságtartalom tekintetében, mind pedig a motiváció tekintetében az én szívem megosztott. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy egyiknek, vagy másiknak. A kettőnek együtt nem lehet, mert akkor voltak éppen egyiknek sem. Mert akkor lép be a protagoraszi képlet, akkor én döntöm el, hogy milyen mértékig fogadom el azt a befolyást, aminek alapján én igazodok, ahhoz az igazsághoz, amit én annak fogadok el, de én magamat emeltem az igazság fölé, és én vagyok voltaképpen az ösztönző erő, mert én az ösztönző erők tekintetében is különbséget teszek, és annyit fogadok el az egyikből és a másikból, amennyit éppen én akarok, tehát akkor mindennek mércéje én vagyok az ember. És az ember sehol jöttek, ahol itt, arra nem jó menni. Mert annak a vége nem igazán a pozitív kibontakozás útja. Azt mondja ez a Szentírás ige, hogy a lelkiismeret megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Máshol a Biblia lámpásnak nevezi. És azt is elmondja, hogy ez a lámpás elsötétethet. Hogy ez a lámpás akár ki is aludhat. És a lelkiismeret olyannyira működik minden ember esetében, hogy például az Isten törvényét nem ismerő embereknél is létezik egyfajta erkölcsi viszonyulás, mert azt mondja Pál, törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Tehát valahol az Istentől, ami szívünkbe plantált szövétnek, némi erkölcsi tartalommal is működik a kinyilatkoztatás ismerete nélkül. Ha viszont a kinyilatkoztatás is megjelenik a képben, és a motiváció elég erős, akkor egyszerűen nem járhatunk más úton. Tudjátok, egy-két példát is hadd említsek. Egy keresztény ember, aki magát annak vallja, nem formálhat saját véleményt. Nem lehet saját véleménye. Nem lehet saját álláspontja. Abban a pillanatban, amikor az Isten igazságának, szeretet általi elkötelezettjévé vált, nem tarthat fenn magánvéleményt, mert az Isten akaratával vállalt közösséget attól a pillanattól kezdve, hogy őt az Isten jósága megérintette, és ő azt befogadta. Szombatiskolában hallok ilyeneket, máshol is. XY prédikátor azt mondta. Hát köszönöm szépen, nem különösebben érdekel, azt mondott, amit akart, de nehogy már azzal az igényel mondjon bármit is, hogy nekem ahhoz, mint etalonhoz igazodnom kell. Mint megtért embernek számomra egyetlen etalon létezik, a Krisztus által, a Krisztus szeretete által ösztönzött igazság az Isten szava. És nem akarok másról tudni, csak arról. És ahhoz akarok igazodni. Amelyik pillanatban én nem ahhoz igazodom, valahol valami megroppant. Lehet, hogy az ösztönző erő nem elég erős. Nem tudni kinek az életében mi és hogyan. Vagy az igazságtartalom szempontjából van egy egyéni értelmezés, ami őt másfajta irányvételre sarkalja. Én, mint prédikátor, vagy én, mint egyszerű gyülekezeti tag, nem tarthatok fenn magánvéleményt az Isten akaratával ellentéteset. Vagy fenntarthatok, de tartsam nagyon titokban, mert ezzel jobb, ha nem állok elő. Mert kiállítom magamról a bizonyítványt, hogy én nem az Isten akaratának elkötelezettje vagyok, hanem a magam útját járom, és Protagorasz követője vagyok, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Kisarkítva beszélek erről a könnyebb érthetőség kedvéért. Tehát lehet a lelkiismeretet elhallgattatni is, hogy a lámpás pislákolhat, a lámpás kialudhat. A lámpást elnyomhatom a saját igazságértelmezésemmel. Vagy azzal a nem egészen Isten akaratával megegyező motiváció befogadásával, ami a lámpás működésének a kárára van. Én el szoktam mondani azt a példát, kicsit együgyű példa, amikor azt mondja a Biblia, ugye Pál mondja el, amikor a Krisztussal való találkozás kapcsán elhangzik felé a krisztusi kijelentés, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódozni. Lehet. Nehéz, mert az Isten elállja az utamat a maga szeretetével, hogy nehézé tegye az ösztöke a lelkiismeret elleni rugódozást. Csak én ugye nagyon vizuális típus vagyok, és hát úgy elképzeltem, hogy milyen az, amikor valaki az ösztöke ellen rugódozik. Hát olyan ez, mint amikor az ember nagy nehezen ráveszi magát, hogy felássa a kertet. És hogyha az ősi paraszti elgondolást nem követi, akkor hogy megnedvesíti a tenyerét, akkor az ásó nyele az bizonyos surlódás jegyében előbb-utóbb vízholyagot teremt. Mit csinál az együgyű ember? kiszúrja a vízfolyamot, mert ugye az ott kellemetlen. Aztán ez beszárad. Viszont ahol beszárad, ott megvastagszik a bőr. Később már nem is érzi az ember az ásó nyelét, mert olyan vastag a bőren. Hát így működik a lelkiismeretünk is. Minél gyakrabban járjuk a magunk utunkat, és fogadunk el másfajta etalont, meg másfajta motivációt, úgy halkul el, halványul el a lelkiismeret befolyása, leterősítve vastagszik a bőr. Ezért szoktuk mondani egymásra károsztató ítéletként, hogy ennek túl vastag a bőre. Valószínűleg a rinocérosztól kérte el a leszeptet, vagy valamit ilyesmit. Olyan emberekre mondjuk, akik lelkiismeretlenül a maguk útját járva taposnak át másokon. Tehát a törvényszerűség ugyanaz. Ha én szembe megyek a lelkiismerettel, lehet. Nehéz néked az ösztök ellen rugódozni, de nem lehetetlen, lehet. Ennek az az eredménye, hogy kezdesz lassan, de biztosan lelkiismeretlenné válni. Nem veszed figyelembe az Isten akaratát, és egyre kevésbé hat számodra az az egyetlen elfogadható ösztönző erő, a Krisztus szeretete. Pálnak van egy mondása, gyakran szoktam emlegetni előttetek, engedjétek meg, hogy újra tegyem. Azt mondta Pál a galatabeliekhez írott levélben, hogy ti hatástalanná tettétek a Krisztust. Hát amikor a Krisztus, mint ösztönző erő, a szeretet ösztönző ereje nem hat egyetlen elfogadható, elégséges motivációként, akkor hatástalanná kezd válni. Minél inkább befogadok másfajta értékrendet és másfajta ösztönző erőt, a Krisztus ösztönző befolyása annál hatástalanabbá lesz. Ez törvényszerűség. Nem azt mondom, hogy így van nálunk, hanem azt mondom, hogy lehet így, hogyha ezt a törvényszerűséget nem veszük elég komolyan, és nem tartjuk fenn a Krisztussal való olyan mélységű közösséget, hogy rajta kívül ösztönző erőt nem tűrünk meg az életünkben. A korintusi levélben azt mondja a Biblia, hogy van megfertőztetett, erőtlen lelkiismeret is. Ez is mint lehetséges veszély szerepel a Bibliában. Akkor fertőződik a lelkiismeret, hogyha nem ahhoz az egyetlen elfogadható etalonhoz igazodik. És nem azt az egyetlen ösztönző erőt fogadja be, amiről az előbb szóltam. Az erőtlen és megfertőztetett lelkiismeret, mint olyan, működik. Mert minden embernek van lelkiismerete. Mindenki érzékeny valamire. De hogyha ez nem az Isten által elfogadott mércéhez igazodik, akkor az megfertőztetett. És itt szeretnék még egy dolgot elmondani. Sajnos miután egy kissé zárt közösségben élünk, ezért fennáll annak a veszélye nem egyszer, hogy próbálunk egymás lelkiismeretére hatni. És próbálunk a másik lelkiismeretévé válni. Azaz a magunk protagoraszi elgondolását megpróbáljuk a másikra ráerőltetni, mert ez közvetett módon egyfajta antikrisztusi megközelítés, mert a Krisztus helyét és szerepét akarom betölteni a másik életében. Mert a Krisztus az egyetlen motiváló erő, de én a Krisztus helyébe lépek, akkor ez antikrisztusi, nem? Tehát minden esetben, amikor én rá akarok telepedni a másikra, és próbálom őt győzködni, és kintatom, hogy most már csinálj azt, amit én jónak látok, ez antikrisztusi megközelítés. Lehet egymást szeretettel, jó akarattal tanácsolni, de presszionálni nem. Nem szabad manipulálni se a másikat, mert ez sem a keresztény közösségre jellemző bibliai gyakorlat. Egy ember sorsa ahhoz azon múlik, hogy a lelkiismeret szavához hogyan viszonyul. És ebben is érdekes módon visszaköszönnek az előbb említett törvényszerűségek. Azt mondja a Szentírás, hogy azok vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. hol van itt az Achilles sarok? Be lehet fogadni az igazságot. Intellektuális élmény gyanánt. Az igazság iránt elkötelezett, ha csak elméleti igazságként fogadom el. Az igazság szeretete pedig Krisztuson keresztül érvényesül. Amikor én az igazság szeretetét fogadom be, akkor a krisztusi igazságot csak a Krisztus szeretetének közvetítő erejével tudom befogadni. Amikor én viszont csak egyfajta elméleti ismeretként fogadom el az igazságot, ebből következhet szélséges esetben, hogy magát az igazság szeretetét nem fogadtam be az üdvösségemre. Kizártam az életemből a motiváló erőt, és az igazság kevés. Elmondtam már itt a múltkor, de úgy érzem, hogy ez a veszély, ez mindannyiunkra leselkedik, főleg ebben az utolsó, egyre jobban elmérgesedő időszakban. Volt az őskeresztény korban, Pál apostol sokat küzdött velük, a gnosztikusok. Lehet, hogy ez a szó nem honosodott meg itt a mi berkeinkben. Üdvözítő igazságról beszéltek. Nem az igazság szeretetéről, hanem csak az igazság száraz ismeretéről, ami elégséges ahhoz, hogy üdvösséget nyerjenek. Őket egy kicsit túlszárnyalták, és ezt a mentalitást megfejelték az apologéták. Ők az igazság védői, a hit védői voltak. Nem lehet az igazságot erőszakkal képviselni és presszionálni a másik lelkiismeretét. Tehát az apologéták éppen ezért olyan eszközöket próbáltak igénybe venni és alkalmazni, ami a másik lelkiismeretére terhet rót, emberi megközelítéssel. És ennek voltak aztán rendkívül szélséges megnyilatkozásai, főleg a Szent Háromság viták idején. Amikor például az egyik zsinaton egymásnak estek, uszításra emberek, és az egyik pátriárka ösztönzésére a tömeg meglincselt egy másikat, mert azt mondta, hogy szakítsátok ketté azt, aki a Krisztust ketté szakítja, mert ez a szerencsétlen Flavianus Krisztus kettős természetéről beszélt. És ez a másiknak elfogadhatatlan volt, és ezért a tömeget ráuszította a vele ellentétes véleményt valló másik egyházatjára. Szóval vannak ilyen szélséges megnyilatkozásai is a hitvédelemnek. Ennek vannak szerényebb és kevésbé véres elemei is, de a törvényszerűség minden esetben ugyanaz. Azt mondja a Szentírás, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ez azt jelenti, hogy összhangban van a lelkiismeretével. Az elfogadott igazsággal és az ösztönző erővel, Krisztus szeretetével békességben van. És akkor boldog. Én nem tudom, hogy például egy úrvacsora milyen mértékig generál boldogságot. Mert az ígében ott van, hogy boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Hát én ezt úgy fordítanám most, hogy boldog vagytok, hogyha a lelkiismeret szavára hallgat. És ha az Úrtól való szövétnek a ti esetetekben működőképes, és a Krisztus szeretete ösztönzi, akkor boldogok vagytok. Akkor nem kerültök ellentmondásba önmagatokkal. És éppen itt a szombatiskolában beszéltünk arról, hogy a mi köreinkben az öröm az ritka jelenség. Mert mindig ilyen lehorgadt tekintettel járjuk az életünket, mint egy súlyos terheket hordoznak. Valószínűleg azért, mert nem mindig és minden esetben vagyunk teljes közösségben a lelkiismeret szavával, és ez belső szomorúságot kelt. De akkor boldog vagyok, ha hallgatok a lelkiismeret szavára, és összhangban élek a lelkiismeret ösztönzéseivel, mert amikor az ösztöke engem birizgál, az fáj. És éppen ezért el lehet hallgattatni, hogy ne fájjon, de akkor sem vagyok igazán nyugalomban, mert olyan mértékig azért működik, hogy a közérzetem ne legyen jó. A Szentírás pedig azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. És a Szentírás beszél tiszta lelkiismeretről is. Nem ez a kívánt cél, az elérendő cél, hogy én legyek tiszta lelkiismeretű, ami azt jelenti, hogy az Isten szeretete elkötelezett engem az Isten akarata iránt, és ezért azt vizsgálom, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. És nem akarok másról tudni. Nekem ennyi bőven elég. Nem csak, hogy nem akarok másról tudni, az életemből kiszorítok minden másfajta értékrendet, és minden másféle igazságtartalmat, mert nekem elég, hogy Krisztus minden mindenekben. És ez határozza meg a lelkiismeretemet. Tehát ne felejtsük el az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, amit el lehet hallgattatni, amivel vissza lehet élni, másfajta értékrendet is be tudunk fogadni, másfajta ösztönző erőt is, miközben a lelkiismeret működik. Mert hogy ez minden ember tulajdonsága, Istentől kapott ajándéka. De akkor visz az örök életre, hogyha a Krisztus szorongató szeretete elkötelez engem az Isten szava mellett, és ez határozza meg az életvitelemet, ez határozza meg a céljaimat, és azokat a módszereket és eszközöket, amiket a cél elérése érdekében működtetek. A Jóisten segítsen mindannyiunknak az életünkbe ezeket a tanulságokat és igazságokat befogadni, beépíteni, és ezek szerint működni. Amen.
Énekeljük közösen a 284-es számú énekünk első és második versét ima előtt, és ima után pedig majd a harmadik, negyedik verset. Tehát a 284-es énekünk első két versét énekeljük. Térdeinket meghajtva imádkozunk.
Hálás szívvel köszönjük néked, hogy már az elbukás pillanatában is megerősítetted, hogy te a lelkiismeret ajándékát adod nékünk, hogy ellenségeskedést munkálsz a mi szívünkben, a bűn életrendje, a bűn életmódja ellenében. Köszönjük az ösztökét, Urunk Istenünk, és fájlaljuk, hogy olyan sokszor szembe megyünk vele, és sokszor a mi életünk nem tükrözi azt az örömet, amit a lelkiismerettel összhangban élő ember esetében látni lehet. Urunk, segíts, hogy helyreálljon a béke mindannyiunk szívében, és nem károsztatnánk magunkat abban, amit helyeselünk, mert hogy a te szereteted elkötelezett bennünket a te szavad mellett, a te igazságod mellett, és a lelkiismeretei elfolytásával nem akarunk más utakat járni. Urunk, segíts, hogy a te irántad érzett szeretet alapú elkötelezettség mind jobban felerősödjön mindannyiunk szívében, és ne akarjunk másról tudni,
csak Krisztus szeretetéről, Krisztus jóságáról, ami bennünket más emberré tesz. Segíts, hogy új teremtések lehessünk, akik elkötelezettek a te szavad mellett, és a szeretet jegyében próbálnak segíteni a másiknak, nem presszionálva, nem kényszerítő erőt alkalmazva, nem manipulálva, hanem a krisztusi szeretet képviseletével adnak ösztönző befolyást másokra, és ők maguk is ennek az útján járnak. Urunk, segíts! Tudjuk, hogy nevelgetni akarsz bennünket, segíteni előre az örökké valóság felé, a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára be akarod fejezni mindannyiunk életében. Tedd ezt kérünk, és add, hogy nyitottak és készségesek legyünk a te szabad befogadására. Amen. Amen.